testvéreim, több helyről olvasom az igét. Először a Máté írása szerinti evangélium 16. fejezetéből a 24. verset. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. A Lukács írása szerinti evangélium 22. részének a 37. versében ezt mondja Jézus: mondom néktek, be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva, és a gonosztevő közé sorolták, mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Aztán később a húsvéti történetben ismét megszólal a kell, az emmausi tanítványok történetére emlékezzünk, Lukács 24-25-26. Ekkor így szólt hozzájuk Jézus: ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett én elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És még később, amikor már az apostoli misszió világában járunk, apostolok cselekedetei 17:2-3, Pál apostol Tesszalonikában bemegy a zsidók zsinagógájába, szokása szerint bement hozzájuk, és három szombat napon vitába szállt a zsidókkal, az írások alapján megmagyarázta, és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, ez a Jézus az a Krisztus, akit én hirdetek néktek. Kedves testvéreim, ma este erről a kell szóról beszélek, amelyik mindegyik igében egyszer, kétszer, vagy akár négyszer is előfordult. Előre bocsátom, hogy amit most mondok, az legalább annyira személyes vallomás, mint amennyire sok esztendős biblia tanulmányoknak az eredménye. De nagyon jól tudom, hogy ugyanebből a Bibliából egészen más eredményt is elő lehet hozni. Én nem kívánok itt most vitába szállni azokkal, akik ugyanebből a Bibliából egészen mást hoznak ki, mint amit én most vallomásszerűen elmondok a testvéreimnek. Lehet mást kihozni. Engem nem annyira a teológiai diskuta érdekel, hanem inkább az az indulat, ami ezek mögött, a disputák mögött van. A legtöbben úgy gondolkoznak, hogy az emberiség túlnyomó többsége elkárhozik, és egy kicsi törpe minoritás, a hívők, azok közül is az igazán hívők, valószínűleg csak a saját felekezetemhez tartozó igazi hívők, azok fognak üdvözülni. Amikor ilyen tételeket hallok, akkor nem az érdekel, hogy hány bibliai igét hoznak föl ennek a felfogásnak az alátámasztására, az az indulat érdekel, ami e mögött van. Amikor ilyen testvéreimmel szoktam vitatkozni, akkor meg szoktam kérdezni, miért ragaszkodtok ehhez a gondolathoz? Miért tetszik nektek annyira ez a koncepció? Az emberiség túlnyomó többsége örök, nem is tudjuk, mit beszélünk, örök kárhozattal, kimondhatatlan szenvedéssel fog szenvedni. És egy törpe kisebbség, mi persze, mi fogunk üdvözlni. Miért tetszik nektek ennyire ez? És miért ingerel titeket egy másik koncepció? Nagyot csalódnátok az Istenben, ha kiderülne, reménységem szerint ki fog derülni, hogy nem így van. nagyot csalódnátok Istenben. Érzitek-e kérdések utalnak arra az indulatra, ami ezek mögött a teológiai koncepciók mögött van. De mondom, sajnos a kereszténység zöme papoktól, fejedelmektől lefele a közönséges hívőkig. Az egy kereszténység nagy része ma ebben a gondolatkörben él, hogy az emberiség túlnyomó többsége elkárhozik örökkározattal, és egy kisebbség fog üdvözülni. Most amikor beszélgetek, vitázom ezekkel a testvéreimmel, nekem szegezik az ellenkérdést, hogy úgy, tehát te szerinted nincs kárhozat és nem lesz kárhozat. Hát erre én olyasmit szoktam mondani, hogy nem tudom, meg olyasmit szoktam mondani, hogy nem lenne semmiféle csalódás bennem, ha nem lenne örök kárhozat. De nem is az foglalkoztat engem, hogy hogyan lesz, mert a hitvallásom az, hogy igenis van kárhozat. Az emberiség most már alaposan benne van a kárhozatban. A döntő kérdés az, hogy a továbbiakban Isten még beljebb taszítja az embert a kárhozatban, a kárhozatba, vagy pedig kifele édesgeti, hívogatja a kárhozatból. Ez az én döntő kérdésem. Hogy van kárhozat, azt nem kell vitatni. Az emberiségnek az állapota a kárhozat. Ahhoz képest, ahogy Isten gondolta, meg teremtette az embert. Mert vele való közösségre, harmonikus életre, szellemi és anyagi, kiegyensúlyozott életre, növekvő életre, kiteljesedő életre gondolta az Isten az ember. Ami ezzel szemben a valóság, az a kárhozat. Tehát van kárhozat az én meggyőződésem szerint. De Isten nem beljebb taszítja az embert, még a bűn címén sem. Nem beljebb taszítja Isten az embert a kárhozatba, hanem mindent megtesz azért, hogy kifele édesgesse az embert a kárhozatból. Na, ezek után térjünk rá erre a középponti kérdésre, amit ma teszünk gondolataink középpontjába. Jézusnak meg kellett halnia. Kellett, hogy szenvedjen, kellett, hogy végül is az életét oda áldozza. Mi van e mögött, a kell mögött? Miért kellett? Ki követelte? Hát testvéreim, ha a Bibliát becsületesen tanulmányozzuk, akkor először is arra jövünk rá, hogy erre a kérdésre nem egy felelet van a Bibliában, hanem többféle felelet. Legalább ennyire kellene tisztelni a Biblia gondolkodását, hogy ami benne van, azt olvassuk ki, nem pedig ami bennünk van, azt olvassuk bele a Bibliába. Ha azt olvassuk ki, ami a Bibliában van, akkor kitűnik elég könnyű vizsgálat után is, hogy nem egy feleletet ad a Biblia arra a kérdésre, hogy miért kellett Jézusnak szenvednie. És ha ezeket a feleleteket egymás mellé rakjuk és elemezzük, akkor kitűnik, hogy ezek a feleletek valamit el akartak mondani, bocsánat, hogy megint használt a szót, valami misztériumot akartak eldadogni. Tehát csak azon a nyelven tudták eldadogni, amin ők beszéltek. Csak abból a kultúrából jövet tudtak beszélni, ami mögöttük van, vagy bennük volt. Vagy másik esetben csak ahhoz a kultúrához tudtak szólni, amelyikhez a missziói útjaik során szóltak. Amíg zsidó körben mozgott a Krisztus ügy, addig érthetően a zsidó kultúra nyelvén beszéltek róla. Amikor kimentek a görögök közé, akkor nem értették a görögök ezt a zsidó gondolkodást, meg kellett tanulni görögül gondolkozni, nem görög szavakkal beszélni, görög fogalmakkal gondolkozni. És akkor már másként beszéltek arról, hogy miért kellett Jézusnak meghalni, csak röviden. A zsidó körben az ótestamentumi kultusz nyelvén beszéltek Jézus haláláról. Megvolt a sok évszázados ótestamentumi múlt, annak a fogalomtára, a szókincse, a vallásos élmény anyaga, amikor Jézusban megjelent valami, hitem szerint valami egyedülállóan, csodálatosan új, aminek nagyon halvány árnyéka volt mindaz, ami az Ószövetségben történt, akkor ők nem tudtak másként beszélni, mint az Ószövetség nyelvén. Tehát a bárány, az ártatlan bárány, akit megáldoznak, és így tovább. Tehát a zsidó körben az ótestamentumi kultusz nyelvén adtak feleletet erre a kérdésre, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Kimentek a görögök közé, ez az egész gondolatvilág ismeretlen volt. Ott kínálkozott egy másik, nagyon egyszerű gondolatkör, és ez benne van a Bibliában, ez a másik fajta felelet. A görögök között beszéltek a rabszolga felszabadításról. Rabszolga társadalom volt, minden gazdag embernek megvolt a lehetősége, hogy elővegye a bukszát, kifizesse az árat a rabszolgáért, és aztán övé lett a rabszolga, ha úgy tetszett, azonta mehetsz az utadra, szabad vagy. Ez egy társadalmi lehetőség, társadalmi gyakorlat volt. Ugyanebben a Bibliában ezt is megtaláljuk. Rabszolga vásár, rabszolga felszabadítás. Tehát mondom, mielőtt még az érdemleges válaszhoz közelítenénk, ezt vegyük tudomásul, hogy valamit elmondottak valamiféle nyelven, amely nyelv rendelkezésükre áll, vagy amely nyelvet remélhetőleg a másik, a hallgató értett. Tehát a Bibliában ilyen próbálkozások vannak arra, hogy az elmondhatatlant, a misztériumot, az isteni csodát valamilyen nyelven elmondják. Ha ez így van, testvéreim, ebből szerintem logikusan annak kellett volna következnie, hogy minden utána következő nemzedék, amelyiknek új kultúrkincse van, új fogalomtára, új szókincse lesz, ezen az új lehetőségen mondja el az elmondhatatlant. Meggyőződésem szerint a kereszténység engedelmes útja az lett volna, hogy újra meg újra átéli az ember ezt a misztériumot, hogy Jézus Krisztus meghalt, és nem értelmetlenül halt meg, hanem valamiért, valami módon halt meg. Ezt a misztériumot minden nemzedék, minden évszázad, minden kultúra a maga szókincsével próbálja eldadogni. Ez lett volna a kereszténység engedelmes útja. Ehelyett az történt, hogy elakadt a keresztény gondolkodás egy bizonyos rendszernél, és azóta is tulajdonképpen ezt ismételgeti a kereszténység. A legtöbben ezt vallják, régi keresztjének ebben nőttek fel, és sajnos ezzel szemben kell most nekem elmondanom azt, nem az én meggyőződésem arról, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Tehát abban egyetértünk, hogy volt értelme, mögötte valami kell, van, csak ezt a misztériumot kellene valahogy megszövegezni. Nos, először elmondom, hogy az átlag keresztjén hogyan érti a dolgot. Tulajdonképpen az ótestamentumi gondolkodás kategóriáiban mondja el. Ma is a Jézus halálának, áldozatának az értelmét. Ebben a gondolkodásban ilyesmi van, hogy bűn és büntetés, törvény, igazság, minden bűn után kötelező a büntetés. Ez olyan törvény, hogy még Isten sem vonhatja ki magát alóla. Kiérezzem a dolgot, de ténylegesen ez a dogmatikai tanítás, ez a hivatalos tanítás. A bűn olyan iszonyatos valóság, hogy az követeli a büntetést. Ez a törvény Isten fölött van, ha van Isten, Isten is kénytelen ennek engedni. Tehát a bűnre ki kell szabni az örök isteni rendszerint a büntetést, hogy helyreálljon az igazság. Az irgalom abban mutatkozik, hogy egy ártatlan valaki lefizeti azt az árat, amit igazából a bűnösöknek kellene lefizetniük. mondom, élesen beszélek, a jóságos Krisztus, az ártatlan Krisztus fizet a haragvó Istennek, hogy a haragját lecsöndesítse és helyreállítsa az isteni igazságosságot. Ez az átlagos keresztény felelet erre, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. És gondoljuk meg, hogy ebben a koncepcióban, tehát ezek a szavak, a döntő szavak, hogy igazságosság, bűn és bűnhődés, törvény, Isten maga is rá kényszerül, hogy ezt a törvényt betöltse, ennek megfelelően cselekedjék. Egy zseniális gondolata volt, Jézust adta oda áldozatul, mert hát a bűnért mindenképpen fizetni kellett. Nagyon szent gondolatok ezek, beidegzett, sok évszázados gondolatok, minden dogmatikában megtaláljuk ezeket a gondolatokat, és nem is állítom, hogy ez így, ahogy van, mindenestől téves. Azt állítom csupán, hogy ez egyfajta dadogás a misztériumról. Nem a végső. Lehetne ennél tovább menni. És én egy kicsi lépéssel megpróbálok tovább menni. Nem biztos, hogy igazam van tartalmilag, de biztosan igazam van abban, hogy próbálok tovább menni. Mert állítom, hogy a kereszténység feladata az, hogy ha ma az emberi szellem tisztultabb, akár az önismeretben, az emberismeretben, ha az emberi szellem tisztultabb az Isten megismerésében, ha az emberi szellem tágasabb lett abból a szűkösségből, ahogy előző századokban gondolkozott, akkor igenis kötelessége az embernek ebben a tágasságban nekirugaszkodni, és még egyszer megkísérelni, elmondani azt, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Na hát, én ezt cselekszem most közöttetek. De hogy szemléletesebb legyen a dolog, visszatérek oda, amivel kezdtük a dolgot, hogy a kárpit előtt és a kárpit mögött, a zsidókhoz írt levél 6. részében van szó arról, hogy Jézus út nyitó úr bement a kárpit mögé előttünk és érettünk. És akkor tisztáztuk, hogy a kárpit, ez az egész tapintható, látható világmindenség, az a Weltstoff, az az egységes világ anyag, az a világ szövet, amiből szőve van ez a világ mindenség, csillagok, tejútak rendszere, anyag, atom, stb. Ez mind egy Weltstoff, egy Welt anyagnak a szövedéke. E mögé behatolt Jézus Krisztus. Ez a keresztény szemlélet erről a világról. Itt nem arról van szó, hogy nincs igaza a fizikának. Persze igaza van, amikor a szövetet elemezgeti, vizsgálgatja. Az alapvető kérdés, hogy csak ez a szövet van, vagy mögötte van valami, amíg boldog keresztény hitünk az, hogy Jézus behatolt e világ szövet mögé, és onnét jött, onnan ment vissza, onnét hozott üzeneteket, és onnét vehetünk üzenetet, és halálunk után oda megyünk ebbe a kárpit mögötti világba. Na, ha ezt a gondolkozást elfogadjuk, akkor élesen vetem föl a kérdést, hogy mi van e kárpit mögött? Mit tudunk arról, hogy mi van e kárpit mögött? Hitem szerint Jézus mondotta meg hitelesen azt, hogy mi van e kárpit mögött. Na de még egyszer vissza, és e kárpiton innen mi van? Tudnélik, nagyon természetes az a föltételezés, hogy projiciálunk, átvetítünk, amit e kárpiton innen megélünk, átélünk, netán törvény, igazság, címszók alatt, azt egyszerűen bevetítjük a kárpit mögé, ott is az van, ami itt van. És nem az van, mondom már eleve. Na tehát mi van a kárpiton innen, mi van ebben a világban? Nagyon szép dolgok vannak. Ebben a világban van ilyen, hogy törvény. Igaz, hogy egy kicsit most megtépázták a fizikusok a törvénynek az abszolút értelmét. Azt mondták, hogy azért vigyázzunk, nem olyan abszolútak ezek a törvények. És statisztikai jellegük van az esetek nagy többségében, de most ebben a részletben nem menjünk be, ténylegesen van törvény. Ezek a törvények összerendeződnek valamiféle nagy rendbe. Ha közelebb megyünk az élők világába, Darwin azt állította, hogy harc van, küzdelem a létért, elhullanak a gyengék, fejlődnek az erősebbek. Tehát ilyesmi van ebben a világban. Törvény van, rend van, küzdelem van. Ez, hogy szépség van-e vagy nincs, ez már nagyon vitatott dolog, mert az én szemem látja szépnek azt, ami objektíve elektromágneses rezgés, kisebb, nagyobb hullámhosszú, frekvenciájú vagy intenzitású rezgés. A szépség az már az én teremtésem. Na de mindegy, ebbe sem menjünk bele. A Kárpiton innen van törvény, rend, küzdelem. Most összefoglalom ezt azzal, hogy van valami könyörtelen tárgyiasság, tárgyilagosság. Az a megrendítő, tulajdonképpen még az életjelenségek mögött is valami könyörtelen, személytelen tárgyiasság, tárgyilagosság van. Érvényesülnek összefüggések, kauzalitások, valami könyörtelen tárgyiasság, tárgyilagosság van a Kárpiton innen. Ezt azért érezem ki, mert szerintem itt van a döntő különbség, és itt van a kísértésünk, hogy ezt a törvényeknek, ezt a játékát, de tárgyilagos, hűvös, objektív, tudományos, ilyen olyan tárgyilagosság bevetítjük, odát is tárgyiasság, tárgyilagosság van. És nem igaz, legalábbis Jézus Krisztus ezt a hírt hozta nékünk, hogy a Kárpiton belül nem tárgyilagosság van, hanem személyesség. Ez valami fantasztikus különbség, ezt nem tudjuk fölmérni. Még ez is rossz, hogy személyesség, személy van. Itt persze már képekbe beszélünk, személy van, akinek szíve van, és akinek a szívében szeretet van. Ez az óriási különbség a Kárpiton innen és a Kárpiton túl. A Kárpiton innen tárgyiasság van, még az élők világában is, tárgyilagosság. A Kárpiton túl személy van, személyi világ van, és ha a Kárpiton túlról valami kiáramlik, akkor az személyi kapcsolat, nem törvényes kapcsolat. Itt eleve elhibázza a gondolkodás, amikor onnét jövet tárgyiasságról, tárgyilagosságról, törvényről beszél, egyetemességről, ami minden emberre egyformán érvényes, holott, ismét mondom, ez Jézusnak a hallatlan újítása a vallásos gondolkodásban, hogy a Kárpiton túl személy van, akinek szíve van, velünk együtt érző szíve van, akinek a szívében szeretet van. Tehát testvéreim, miért kellett Jézusnak meghalnia? Kiélezem a feleletet, aztán majd kiki elmélkedjék rajta. Jézusnak nem a harag miatt kellett meghalnia, hanem a szeretet miatt. Tehát nem azért, mert az ember bűne miatt felgyülem lett egy sereg harag, és azt valakinek le kellett csendesítenie. Hitem szerint ez nem Jézus Krisztus szemlélete. Azért kellett meghalnia, mert a Kárpiton túl személy van, akinek szíve van ebben a szívben, szeretet van. Ez a szeretet szemlélte az embert, a szabad embert, aki eltévedt, elidegenedett magától, Istentől, ide juttatta a világot, ahol van. A Kárpiton túlról egy személy szemléli ezt a világot szeretetben, és ebből a szeretetből kellett Jézusnak meghalnia. Minthogy kevés volt az, amilyen halál előtt történt. Szép szó, tanítás, profécia, figyelmeztetés, fenyítés. A fenyítés benne van a szeretetben. Mint hogy kevés volt a szeretetnek az a megnyilvánulása, ami a Golgotai kereszt előtt történt, kellett még fokozni az isteni szeretetet odáig, hogy Jézus életét adta. Ez az én felfogásom. Tehát mondom, a döntő különbség az egyéb felfogásokkal szemben az, hogy Jézus halála mögött nem az az isteni harag van, amit ki kellett engesztelni, hanem az az isteni szeretet volt, amelyik fokozta az előzőket idáig menően, hogy életét adta. Jézus Krisztusban értünk. Csak két igét olvasok, mondom, ez aztán lehet vita tárgya, e kettővel lehet másik kettőt, vagy 22-t szembeállítani. Én mondom, most nem a objektivitást vallom e pillanatban, hanem az én személyes hitvallásomat mondom el, de nagyon erős igék ezek, amikre a hitvallásomat építem. A Római Levél 8. részéből olvasok néhány mondatot. Pál fölveti ezt a kérdést. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát ez egy alapvető kérdés, hogy Isten velünk van, vagy ellenünk van? Az emberiség egyik részével vele, a másik részének meg ellene van. Alapvető kérdés, hogy velünk van, vagy ellenünk van? És itt Pál apostol is nem a zsidó kicsi körére, meg a keresztények még kisebb körére, akkor olyan kicsi kör volt, nem arra gondol, az emberre, az emberiségre gondol. Alapvető kérdés, hogy velünk van az Isten, vagy ellenünk van. Az én hitvallása az, hogy velünk van. Mivel az ő édes gyermekei vagyunk, teremtése vagyunk, szelleme van mi bennünk, egy család vagyunk ővel, hát világos, hogy velünk van az Isten. Na de így folytatódik. Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért oda adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hol van itt szó haragról? Itt csak szeretetről van szó. Nekünk adta. Adta Jézus szép szavát. Nekünk adta Jézust a kereszten, és vele együtt tovább ajándékoz. Itt az isteni ajándékoknak a sorozatáról van szó, és ebben az ajándék sorozatban a Golgotai kereszt is egy. Az Isten sok ajándéka közül. Aki tulajdon fiát nem kimélte, a tékozló élet, úgy is mondtam az előző estéket, az isteni élet, az élet tékozlás. Az isteni élet halál formájában jelenik meg. Annyira tékozló az élet, hogy belepusztul az élet. Hát az Isten ön élet tékozlása volt a Golgotai kereszt. Ez én meggyőződésem. Nem egy isteni haragnak a kiengesztelése, hanem az Isten ön tékozlása volt. Szerelmetes fiát nem kimélte, hanem odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minden. És itt folytatja aztán Pál, ki vádolná Isten választottait? Ki vádol minket? Van egy vádló, most erről nem beszél Pál. Annak a neve az, hogy vádló, héberül sátán. De azt mondja Pál, egyébként ki vádolna minket? Isten. Így mondja Pál, ki vádolná Isten választotta egy Isten, aki megigazít? Azt mondja, egy önellenmondásba keveredne Isten, hiszen Istennek a cselekvése az, hogy megigazítja, a Róma 5-ben egyenesen azt mondja, hogy az istentelent megigazítja. Hát az Isten, akinek ez az öröme, hogy megigazítja, helyre igazítja az istentelet, ez vádolna minket? Vagy hát ki vádol minket? Ki ítélne kárhozatra? És megint kérdés következik. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Kérdőjel. Hát ki vádolna Isten, aki megigazít? Ki vádolna Krisztus, aki meghalt és föltámadott? És így tovább. Tehát ez egyik hatalmas ige, és ez számomra ezen a alapkérdésen fordul áll, vagy esik, hogy velünk van az Isten, vagy nincs. és boldog bizonyos a válaszom, hogy velünk van és ajándékoz, és a szeretetének egyik ajándéka volt a Jézus szép szava, a másik ajándéka volt a Jézus Krisztus halála. Ugyanez van a II. Korintusi levél 5. fejezetében, ahol az előzőkre teljesen világos feleletet kapunk, hogy tudnék a haragos Istent kiengesztelte a jóságos Krisztus. Figyeljük meg, hogy Pál ezzel szembe hogy beszél. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Tehát a kezdeményező Isten volt. Megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. És nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Még egyszer elmondja Pál, tévedések elkerülése véget. Ugyanis Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát itt szó sincs arról, hogy egy haragos Istent, egy jóságos Krisztus megbékéltetett volna. Itt arról szól, hogy az irgalmas Isten nem tudta elviselni az ember elidegenedett tőle. Krisztust elküldött, hogy emberek, béküljetek meg velem. Nem vagyok én olyan rossz Isten, mint ahogy a ti rossz lelkiismeretetek átfest engem. Ne fussatok előlem, mert nem taszítalak a kárhozatba, nyomorúságaitokkal együtt sem. Béküljetek meg velem, szinte Isten kér bocsánatot az emberektől. Isten kéri az embert, hogy ne haragudjatok rá, nem bántalak én titeket. Ez a Bibliának hitem szerint az alapvető mondata arról, hogy mi van a kárpit mögött. Hát ismételjük a dolgot. Nem az a tárgyiasság, ami a kárpitban, kárpiton innen van, hanem személyesség van. Egy személy van, akinek szíve van és szeret, és ez a személy velem nem tárgyias kapcsolatba lép. Tehát például nem a törvénynek a tárgyias kapcsolatába lép, hanem a közvetlen személyes szeretetnek a kapcsolatába. Ha szabad ide is idézni a nagyon divatos orvosi szót, empátiába lép velem az Isten, olyannyira, hogy beleigazodik az életembe, érettem testé lesz, és bennem ő maga szenvedi el a bűnnek a következményét. Bennem ő maga szenvedi el, érettem javamra, hogy végre kinyíljék a szemem, és lássam, hogy mit jelent Istentől elidegenülve élni, és mit jelent az Istennel megbékélten élni. Na, egy egyszerű kifejezésbe sűrítem végül is az igazságot, megint egy összehasonlítást az emberi világból használva. Gondoljuk meg, hogy szülők a gyerekkel, pedagógus a gyerekkel, és így tovább. A magatartásunk az, valljuk meg, ez az igazság, hogy először jön a szép szó, aztán ha a szép szó nem elég, akkor jön a pofon. Nem ez az emberi magatartás? Először a szép szó, utána a pofon. Hát gyerekem, már elég szó mondtam neked, szép szó, hát most ne te itt egy pofon. Először a szép szó, aztán a bot. Nem is tudjuk másként elképzelni a nevelést, az emberi viszonyulást. Először a szép szó, aztán a kiabálás. A szép szó, aztán az ütés. A szép szó, aztán a verekedés. Nem ez az emberi magatartás. Ezt vetítjük át a kárpiton túlra. A szép szó, aztán az ütés. A hívás, aztán a kárhozat. És itt van az evangéliumnak a botránya, a hihetetlensége, amiért most mindjárt itt tétre kellene borulni, hogy először a szép szó, és aztán a halál. De nem az én halálom, az Isten halála. Először a szép szó, aztán a még szebb szó, aztán a még több szeretet, az Isten halála. Azért, hogy végre meglássam azt, hogy kicsoda az Isten. És ha igazán keresztjének vagyunk, volnánk, vállalnánk a Jézus programját, mert ő ezt csinálta, először a szép szó, aztán a halál. És az első keresztény nemzedék ezt még értette. A misszióban jött először a szép szó, aztán a halál. Nem ez volt az első keresztény század. Először a szép szó, aztán a vértanú halál. Csak Nagy Konstantin után lett a mai kereszténység. Először a szép szó, aztán a mágia. Mert ez lett a kereszténységből. Először a szép szó, ez meg ez az ortodox tanítás. Aki ezt nem vallja, mágiára vele. És ezt az Isten nevébe csinálták, vagyis állítólag az Isten is ilyen. Nem, hát az Isten felhatalmazásával csinálták. Sok évszázadban csinálták, hogy először a szép szó, utána a mágia halál, utána a boszorkány üldözés, a megégetés, a kiközösítés. Hát esetleg itt valami nagyon nagy tanulni valója van a kereszténységnek, valami nagy megbánni valója, a gondolatoknak nagy átrendezni valója van, és mondom a testvéremnek, hogy hiába jön be hozzám valaki, hogy te kérek, én 30 igét mutatok neked, amelyikben az örök kározatról van szó. Tudom, én is olvastam. Az a hitvallásom, hogy a kárpiton túl valaki van, akinek szíve van, együtt érez velünk, szép szóval kísérletezik, és ha az nem elég, akkor a halált adja. Jézus Krisztus halálát, és úgy tűnik, hogy tényleg nem volt hiába való az a halál. Onnan kezdve kezdett nyíladozni az emberiség szeme. Még ma is hájogos az emberiség szeme, és valaki gondoskodik, hogy mindig hájogos legyen az emberiség szeme, de igazában és egészében az embernek a szeme kezd nyíladozni, és látja azt, hogy ez egy rossz dolog, hogy először a szép szó, aztán a bot. Sokkal jobb ez, hogy először a szép szó, aztán az élet tékozlás, az élet áldozás. Nézzük meg a modern pedagógiát szembe a 100-200 évvel ezelőtti pedagógiával. Akkor ott is ez volt, először a szép szó, aztán a bot. Még minket is így neveltek. De ma már legalább a fejek tisztázódnak, hogy nem ez a gyereknevelésnek az útja. És így tovább. Tehát az egész emberiségben tisztul valami az evangélium misztériumából. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.